Sziasztok, Nagy Bálint jezsuita vagyok, ez pedig itt a Monserrati jezsuita blog hivatásadása. Mai vendégünk Horváth Árpád jezsuita atya, a Jézus Szíve templomunk igazgatója.
Horváth Árpád jezsuita a délvidéki Szabadkán született, 1998-ban lépett be a rendbe. Árpi atya a Pesti Jezsuita Rendház elöljárója, a Mária utcai Jézus Szíve Jezsuita templom igazgatója, a közeli Krisztus Király kápolna plébánosa. Irodalmi vénáját a Jezsuita kiadó vezetőjeként és a Szív című Jezsuita magazin főszerkesztőjeként is kamatoztatja. Azt mondja, azért lett szerzetes pap, mert így tud a feltámadotthoz a lehető legközelebb lenni.
Árpi, Isten hozott itt nálunk a jezsuita blogban.
Sziasztok!
Köszönöm, hogy itt vagy. Ha az az Árpi, aki annó keresi a hivatását, és oda jönne most ehhez az Árpihoz hozzád, mit tegyek? Te mit válaszolnál neki? Mit mondanál?
Hát azt mondanám, hogy figyelj azokat a jelenségeket, amelyek által így az életben ilyen tágabb horizontok nyílnak. Azt hiszem, én ezt tettem. A hivatás történeteknek van egy olyan típusa, amikor nem is annyira te választod nagyon tudatosan, persze én választottam a hivatásomat, de inkább azt éltem meg, hogy van itt egy lehetőség, sőt egy feladat, ami engem választ, ami beszippant, ahol szükség van rám. Tehát, hogy a feladat, a küldetés keresett meg engem, és persze én igent mondtam, de hogy az életemben ez állandóan előjött, hogy nekem lehet, hogy lett volna jobb dolgom is, mint hogy pap legyek, vagy jezsuita, de hogy megkeresett ez a hivatás, és én igent mondtam, és a jó Isten ezt megáldott. Tehát ezt egyértelműen éreztem, hogy tetszik az Istennek az.
Miből érzed ezt, Árpi, hogy a jó Isten megáldjon?
Béke. Tehát ez nekem az egyik kedvenc történetem, hogy Jézus ugye beáll a sorba, ő is beáll a sorba a megkeresztelkedni, keresztelő Jánosnál, a Jordánnál, és tiltakozik is neki, és te jössz hozzám, és csak tedd a dolgod, és akkor kijön, és akkor szózat hallatszik az égből, hogy te vagy az én szeretett fiam. És azt gondolom, hogyha figyelünk az élet napos oldalára, tehát a világosság, a fényesség, ahonnan jön, ugye az égből jött a szózat, akkor ha úgy figyelünk az életnek a napos oldalára, ahol szeretet van, meghittség van, világosság van, békesség van, onnan ki lehet hallani ezt a megerősítést, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Egyébként vicces, hogy a jó Istennek van kedve. Ez azt is implikálja, hogy van olyan is, amiben nem telik kedve, és ezt is nagyon érzem, hogy olyat teszek, ami nem én vagyok, és ami nem tartozik a hivatásomhoz. Ez egy ilyen iránytű ott van az emberben. Tehát a megerősítést a jó Istentől ezt nagyon-nagyon sokszor éreztem.
A téma most, amik körül beszélgettünk, ez az életöröm, és nagyon sokan ismerünk téged úgy, akivel így erőárad, energia, életöröm. Ezt hozod otthonról, ez a délvidéki hátteredből fakad szerinted? Vagy igen. Honnan jön ez a mérőfakadó nevetés, mérőfakadó életöröm?
Nekem nem csak délvidékiek a gyökereim, már úgy értve, hogy az Alföld déli része, hanem így anyai ágon nekem dalmátok a felmenőim. Ez a mai Horvátországnak az Adriamenti része. És ugye Szent Jeromos volt Dalmát, és ő híres volt arról, hogy nagyon lobbanékony volt. Ez hozza talán azt, hogy állandóan hullámzik a tenger. Egyébként én szinte rosszul vagyok, hogyha egy bizonyos idő után nem hallok hullámzást. Néha kimegyek a Dunapartra, csak ami nem tenger, de mégis itt Budapesten megteszi. Tehát, hogy a hullámzás, hogy újra és újra visszajön ez a hullám, és az életemben is, hogy újra és újra visszajönnek a mélyvölgyek és a magasságok, és a jó Isten megerősít így szeretem hallgatni így az életnek az alapzaját, amit a hullámok is képeznek. De hogy igen, van egy temperamentumosságom, azt gondolom alapból, és azért nagyon sokszínű, alapból sok minden érdekel. Horvátország nagyon sokszínű, és azt hiszem, hogy bennem is van egy ilyen.
Valahogy te olyan ember vagy, aki így szeretted ezt a közvetlenséget, de a közösségeket, és tényleg így növekszik körülötted. Te hogy látod, ezeket a közösségeket?
Hát nem az én érdemem ez, illetve csak nagyon kis részben, mert én olyan vagyok, hogy én akkor érzem magam jól, ha fölösleges vagyok. Kicsit ilyen. Tehát úgy látom a lehetőségeket, és akkor elindítok dolgokat, mert van rá igény, és akkor valahogy úgy igyekszem alakítani, hogy tulajdonképpen magától menjen, és hogy én, tehát hogyha úgy, hogy lejövök, és látom, hogy jó a hangulat, és mennek a dolgok, akkor úgy érzem, hogy fú, ez most úgy jó. De én alapvetően minden impulzívságom ellenére, tehát ilyen a élénkségem ellenére alapvetően introvertált vagyok. Tehát én szeretek, tehát úgy érzem, hogy erőt kapok abból, amikor így a nap végén bemegyek a szobámba, és akkor előveszek egy könyvet, vagy hallgatok valami zenét.
Picit visszogorva a hivatás témára, a saját tapasztalatod is az, hogy ahol a fény van, vagy ahonnan fölülről jön egy megerősítés, visszajelzés, ott valami, ez az irány, ez mutatja az irányát, amire válaszolsz, vagy válaszoltál, és válaszolunk a hivatásunkban. Ahogy látod a közösségeket, meg a fiatalokat körülötted, hol érzékeled ezt az életet bennük? Hogy látod őket, az ő keresésüket? Valamit így tudsz mutatni ebből, amit észreveszel, ahol az élet megmutatja önmagát?
Tehát egy olyan világban élünk, ahol nagyon nagy a zaj és a pörgés. Attól tartok, hogy ez talán sose volt ennyire kiélezett, vagy ilyen túltolva korábban. És az emberek minden látszat ellenére, tehát sok buli, meg parti arcok, meg programok, meg hát csak maga az internet világa, ugye, hogy klik, 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 és van, hogy több ablakot nyitunk ki egyszerre, ez elképesztően fárasztó. Uh-huh, uh-huh. És azt gondolom, hogy a vallásban, vagy a liturgiánkban, az imamódszereinkben, vagy a lelki gyakorlatos házainkban, vagy az olvasmányainkban, amikor ugye már Jezsit a kiadóban is dolgozom, épp most jelent meg egy regény, aminek nagyon örülök, amikor az ember kézbe vesz egy jó írást, akkor csak arra figyel. Uh-huh. És már önmagában az, hogy csak arra figyelek, amit az a szöveg hoz, vagy hogyha jó, szép a liturgia, és akkor így belemerülök egy liturgikus világba, vagy amikor leülök imádkozni, és elhessegetem a széthúzó, csábító, kísértő gondolatokat, és visszajövök a jelenbe, ez igazából egy felszabadító élmény, ez egy örömforrása lesz. És itt ez egy nagyon nagy lehetőség ezt megéreztetni, megkóstoltatni a fiatalokkal, és szerintem hozzánk ezért jönnek, mert sok ilyen programunk van, mi jezsuiták nyilván az identitásunknak így a magja, a lelki gyakorlatos kultúra, és az ebből jön. Tehát minden jezsuita, mi sokfélék vagyunk, nagyon különböző, néha hát elég hogy mondjam, fajsúlyos karakterek, egyébként érdekes, hogy így tudunk együtt lenni és dolgozni, valahol szép is, de hogy az alapvető élményünk szerzetesként ez a lelki gyakorlatos élmény, a csend, mint kinyilatkoztatás, a visszavonultság, a béke, ugye egy hónapos lelki gyakorlat, aztán minden jezsuita minden évben elvégzi a 8 naposat, és szerintem mi ebből élünk, ez a közös nevezőnk, és ez átcsillan, átjön valahogy a programjainkban, ahogy beszélünk, amit képviselünk az intézményeinkben, talán még az iskolánkban is. Uh-huh. Például, amikor Miskolcon voltam legutóbb, és akkor, hát nem tudom hány iskola van ilyen, hogy dél, és akkor egzámen, és a mikrofonból jön, a hangszoróból jön, és akkor megáll mindenki, leteszik a tollat, és ott van sok száz diák, meg tanár, és akkor ez a befelé fordulás, és ez gyönyörű. Ez, szerintem ennek van mondani valója ma ilyen.
És számára. Neked mi segít megállni, mert te is rajta vagy a Facebookon,
igen.
Szeretted is, hogy úgy tűnik, hogy szereted, meg adsz jelet magadról is, az érzéseidről, észreveszed a finomságokat, a szépet. Mi segít neked ezeket az ingerektől így távol, vagy mi segít neked belépni ebbe a jelenlétbe csöndbe?
Hát megint a feladat, azt hiszem, hogy a feladat választ megint ebben engem. Aha. Én egyébként szívesen elvonulnék így a csendbe, meg hát így a nagyváros közepéből egy nyugodtabb életkörülmények közé, de itt vagyok, így a világváros közepén, sok emberrel találkozom, és nekem feladat az, hogy segítsem az embereket abban, hogy miről is szól a mi munkánk, és hogy ne csak tevékenység legyen. És ezért például szól a harangszó. A templomot, amit rám bíztak, annak a harangja szól. És akkor mondjuk beszélgetünk. Akkor álljunk meg, hallgassuk egy kicsit ezt a harangszót. Mondjuk el az Úr angyalát. Vagy azért ügyelek arra, hogy tehát ne csak meló legyen például a kiadóban, hanem legyen olyan kör, amikor így figyelünk a küldetésünkre, amikor imádkozunk. Van olyan, hogy például nagyon belendülünk, vitatkozunk, ami jó, de amikor így túlhevül a dolog, akkor mindig mondom, most akkor álljunk meg egy kicsit, legyünk egy percet csendben. És ezek csodákra képesnek a csendnek, a megállásnak, a buborékunkból való kitekintésnek óriási ereje van. Na most aztán vannak feladatok is, papként, például minden nap misézni. Tehát én nekem az alapvető forrás, tehát, hogy minden nap misézek. Vagy a meghívás, hogy zsolozsmázzunk, ami egy hívás és kötelesség is egyébként. Például nekem az nagyon sokat jelent, hogy arra gondolok, hogy nem tudom, van több mint 500 000 papa világon, és én ezzel együtt vagyok. Igen. Mindenki ugyanazt mondja az egész földkerekségen, hogy azt a Zsoltárt én is elmondom, mint a többiek.
Uh-huh. És amikor sikerül, vagy belépsz mondjuk egy szentmisébe, ami neked alap, mi történik ott? Vagy tudsz érzést adni arról, amikor sikerül neked megérkezni, vagy sikerül kapcsolódni, akár a Zsoltárakon keresztül, akár az egzámenen keresztül, szentmiséiden, amikor neked úgy belépsz, az olvasmányait is mondtam, amikor elkezdesz olvasni, és belépsz ebbe a jelenlétbe. Mi történik ott? Vagy tudsz egy kicsit hát-hát?
Nyilván erről is jezsuitaként, ugye, ami elmondunk, hogy mindenben Isten dicsőségét keresni, és azt gondolom, hogy nem csak jezsuitáknak, hanem akik így a jezsuita lelkiség, Szent Ignáci lelkiség bűvöletében élnek, ennek van aktualitása, hogy mindennek végső soron imának kellene, hogy legyen. Még a pihenésünknek is, még az alvásunknak is. Ugye a lelki gyakorlatokon szoktuk mondani, amikor a lélegzetünkre figyelünk, még a lélegzetünknek is. De most a szentmise. Tehát nagyon kell ügyelni, hogy a szentmise, akkor is, hogyha minden nap mondom, vagy van, hogy háromat, néha négyet, ami nem egészen szabályos, de kerülök ilyen helyzetekbe is, hogy vasárnap mondjuk most éppen úgy alakul, hogy már 4 misém van. De a negyedik is nem feladat elsősorban, hanem ima. Uh-huh. Ez a lényeg, azt gondolom. És a munkánk is elsősorban ima. Tehát, hogy az Istennek ajánlom, és a fáradtságom is, néha a fejfájásom is, fáj a fejem, és akkor nem... tehát, hogy is mondjam, tehát, hogy néha nem veszek be aspirint, hanem jó, most fáj a fejem, és akkor most ezt adom neked, Istenem, hogy fáj a fejem, vagy fáradt vagyok, de meg kell csinálnom. De az imában, a misében elsősorban úgy állok ki az emberek elé, hogy itt most együtt imádkozunk, belemerülünk az imádságba. És persze fontosak számomra ők is, meg hát készülök, hogy mit mondok, de a mondani valóm az alapvetően Jézusról kell, hogy szóljon. Nagyon szánalmas az a jezsuita, aki nem Jézusról beszél. Uh-huh. Tehát, hogy ha kiállok 150, 200 vagy 300 ember elé, azt nem tehetem meg, hogy én ne Jézusról beszéljek. Uh-huh. Tehát Jézusról valami példa a konkrét életemből, és hogy mit jelent imádkozni erről. Azt hiszem, hogy mi jezsuiták alapvetően erről beszélünk, és ez is valahol a kulcsa, vagy hát így az oka, hogy így elég sokan jönnek hozzánk.
Igen, ez én is megélem újra meg újra. Mik a te közösséged, a kedvenc közösséged? A kicsik között láttalak nagyon így akkor ovisok odajönnek, és ez a kép van bennem, vagy itt az önkéntes közösségben, hogy elkezdesz élni, kapcsolódsz. Mondasz pár szót ezekről a te közösségedről, ahol életet látsz?
Hát most például a cserkészeink, akik ide kerültek hozzánk a mi templomunkhoz, az anonimus cserkész csapat. Én nem voltam eddig cserkész, én a Szent János Bogár közösségben szocializálódtam jezsuitaként, és bogár vagyok, de most cserkész is lettem, a kettő nem zárja ki egymást, mert nagyon különböző lelkiség, bizonyos szempontból ellentétes élek is vannak, vagy hangsúlyok, de hogy például ott hát ők tényleg önkéntesek. És tényleg oda teszik magukat, és hát a cserkészeknek a fogadalmaira arra egy világvallást lehet fölfűzni. Ez nagyon szép, hogy minden cserkész testvérének tekinti a pajtását, a másik cserkész. Ez nagyon szép, és most befogadtak maguk közé, kaptam egy barna nyakkendőt, tehát tiszteletbeli cserkész lettem, ez nekem nagyon sokat jelent. De aztán van egy önkéntes közösségem. Néha rossz a lelkiismeretem, mert ugye a jezsuita közösségben, itt a Fáber Péter rendházban most én vagyok az előjáró, de hogy így időben, meg figyelemben, meg igen, energiában is, talán az önkéntes, a Kaszap István önkéntes közösségben fajsúlyosabb a jelenlétem. Meg ugye ők egy generációval fiatalabbak tőlem, egész máshogy néznek rám, vagy talán fel is néznek egy kicsit rám, nem tudom. Tehát, hogy érzem, hogy a szavaimnak nagyon nagy súlya van. De természetesen a jezsuita közösségem is nagyon fontos, vagy a kis óvisok, a hittanosok. Hát néha csütörtökönként hittanóra van, és akkor jönnek a kicsik, de így 4 éves kortól már. És szerintem a napom, csütörtökönként a napom legfontosabb mozzanat az, hogy lejövök, és végigmegyek ott a folyosón. És akkor találkozom a szülőkkel, a gyerekekkel, vannak, akik oda jönnek, és fú, olyan zavarba ejtő. Még néha a nevüket se tudom, így szeptemberben az elején, és akkor így átölelnek. Hogy most bevezettem azt, hogy akik nálunk első áldoztak, akkor első péntekenként délután várom őket, hogy hát ha akarnak, jöjjenek gyónni, és akkor jönnek a szüleik is. Ez nagyon-nagyon fontos számomra. De nagyon sok közösség van itt.
Igen.
Kórus például.
Igen. Katekumenek. Igen. A Szent Ignácnak nagyon fontos volt ez egyébként, még fogadalmat is teszünk rá professzusként, hogy a gyermekek oktatásában, a katekézisében, keresztény hitre való nevelésében így részt veszünk. Itt a templom körül is nagyon, nagyon sok olyan életjel van, ahol hitüket kereső fiatalok így rátalálnak az Isten jelenlétére. Nekem újra és újra nagyon megdöbbentő, ahogy a vasárnap esténként misézhetek itt, és azok a tekintetek, meg az Isten keresésnek ez a szent tere megvalósul itt nálunk.
Igen. A gyerekeknél őszintén szóval tanácstalan vagyok. Én nem vagyok szakember vagy pedagógus, hanem így a ilyen megérzés alapján. Van egy nagyon érdekes vonal, ahol tehát, hogy a gyerekekkel, a kicsikkel megértetni azt, hogy mondjuk a templom az nem játszótér. De ugyanakkor mégis felszabadult legyen, meg ilyen gagyogok nekik, meg kérdéseket.
Oda jönnek az oltár elé,
így a evangélium után, aztán kimennek egy pedagógussal, de mindig szólok hozzájuk. De hogy úgy érzékeltetni velük, tehát vannak dolgok, amiket például a mise részek, az ovis misén, akkor én azt úgy el kell, hogy mondjam, akkor is, ha a gyerek nem érti, hogy szokja azt, hogy van, amihez ő akar felnőni. És szerintem nagyon sok felnőtt, talán szülők is, de nyilván mi könnyen beszélünk, papok, szóval hogy óvatos vagyok ezzel, de hogy nagyon sok felnőtt elköveti azt a hibát, hogy folyton lemegy gyerekbe. De a gyerek felfelé akar nézni, mindig figyelik a nagyokat, és apást meg anyást játszanak, meg óvónén is, meg paposat is néha mondják, akik, hogy miséznek otthon.
Én
meg...
is miséztem.
Tehát, hogy hatással vagyunk.
Öcsém volt a kántor. Árpi, annó hivatásodat keresőként, amikor ezt a fényt, vagy ezt ez fényre igent mondtál, vagy a szükségre, vagy a feladatra igent mondtál, hogy imádkoztál akkor, mi segített neked lépni?
Mikor így kicsi voltam, és akkor nagyon korán kelő voltam, már akkor is, és akkor így kipattant a szem, és akkor azonnal mentem így a szüleimhez az ágyba, vagy a francia ágyban aludtak, és akkor így, hát ott nagyon szerettem gyerekként ott lenni közöttük, ők se bánták annyira, gondolom. És akkor volt egy pont, amikor apa így fölült, és akkor így az ágy szélére ült, és akkor így volt egy ablak szemben, és akkor ugye persze gyerekként így másztam volna a nyakába, és egyszer anya rám szólt, hogy Árpi, hagyd apádat, mert most imádkozik.
Tényleg?
És ez például, ez az én apám imádkozik, és nem tudom, hogy mit imádkozott, nézett ki az ablakon, tehát, de hogy így az, hogy az apám imádkozik, és hogy a reggelt úgy kezdi, hogy leül az ágy a szélére, és néz ki az ablakon, és apa imádkozik ilyenkor. Ez egy pár perc volt. És én ez a szemlélőzés, nézni a fejemből ki, és így nézni azt, hogy a Jóisten kegyelme, a Jóisten ereje, az hogy működik így az emberekben, a családomban, hogy működött, közösségek, hogy születtek. Ez számomra kicsit ilyen bambulós voltam mindig. És valahogy ezt így Istennel együtt csináltam. Tehát így, ahogy így néztem, mi történik az oltár körül, tehát ez úgy fontos volt számomra. De az ima életem az természetesen változott az évek során. Döntő élmény volt számomra a zarándoklat, ugye pénz és étel nélkül, amit még Itáliában végeztem. És azt hiszem, az volt egy döntő, hogy ugye soha nem maradtam élelem nélkül éhesen, mindig adtak. Isten nevében kértem, és soha nem aludtam, egy hónapig voltam is zarándokúton, soha nem aludtam a szabad ég alatt, és nem volt semmim. Tehát ez egy döntő élmény volt számomra valahogy, az megfogalmazódott bennem, de megint nem én akartam ezt, de hogy tulajdonképpen én így akarok élni. És az volt az elképzelés, hogy ha jezsuita leszek, két dolgot vártam el a jezsuitáktól, kapok egy szobát, ahol nem lesz semmi, csak egy kő, amire lehajtom a fejemet. ez volt egy az ürességnek ez különös módon, ez volt bennem a vágy. Persze nem ilyen a szobám, most látnátok a szobámat, de tele van könyvekkel, még porcicákkal néha. De hogy nekem ez volt egy ilyen érzés, hogy én egy olyan szabad ember akarok lenni, aki ebben az Istennek szentelt ürességben él. Ez nekem így nagyon fontos volt. És a másik, amit akkor novicius lettem, elvártam, vagy úgy reméltem a jezsuitáktól, hogy a jezsuiták megtanítanak imádkozni. Mert hallottam, hogy sokféle imamód van, sokféle formája van, ahogy az időt az Isten jelenlétében eltölthetjük, és én ez volt a két alapvető motiváció tulajdonképpen. Meg jó néhány példakép is, azért már megismertem néhány jezsuitát, nagyon különbözőek voltak, és mind ilyen Istennek szentelt, lobogó egyéniség. Ez nagy hatással volt rám.
Mi együtt voltunk egy évig noviciusok, emlékszel a Szegeden? Tényleg ott a kápolna, vagy ahogy tanultunk imádkozni.
Igen.
Nagyon hálásak ezek.
Én nekem ott egyébként volt egy olyan, egy száraz időszakom is jó pár hónap, amikor úgy éreztem, hogy nem történt semmi. Ürességet éreztem, és képzeld most, számomra ez az üresség, ez az alap, ez ami nagyon fontos. Tehát most, amikor Istenhez közel akarok lenni, akkor nem szedek még információt, hanem akkor inkább ez a kiüresedés. Tehát fölmegyek dobogókőre, a lelki gyakorlatos házunkra, és mindig úgy megérint, hogy kapok egy szobát, ahol nincs semmi, csak egy IKEA ágy, egy fotel, egy asztal, rajta egy biblia, meg ki van készített a törölköző, meg az ágynemű, és ez az üresség. És akkor nézek ki az ablakon, ahogy mozognak a fák, újdogál a szél, vagy sütbő a nap, és ebben az ürességben, ebben van tere, hely az Istennek. És ilyenkor nagyon nagy meghittséget élek meg. De ezt ott kaptam meg a jezsuita noviciátusban, ezt az élményt.
Árpi, amikor, hogy hivatásgondozóként láttam az elmúlt 8 évben, akik keresik most az útjukat, imádságukat, hivatásukat, vagy ezt, amiről beszélgetünk, sokszor előjön egy hogy kéne ezt, vagy nagyon meg akarom találni, nevezzük mondjuk félelemnek, vagy tehetetlenségnek. Te mit mondanál azoknak, akik úton vannak így az imádságuk felé, és azt élik át, hogy megijednek, hogy mi lesz, nem látják a következő lépést?
Hát azt, hogy a Jóisten jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Az, hogy az élet az egy olyan dráma, feszültségekkel, kérdésekkel teli helyzet, amiben nem én vagyok a főszereplő, hanem ilyen a mi biblikus keresztény hitünk, hogy az Istennek van terve, az Istennek van akarata, Jézus meghív, És én nekem a dolgom arra, hogy ezt észrevegyem, erre figyeljek. És ne nézzen Jézus szomorúan utánam. Ugye van egy ilyen történet, hogy a gazdag ifjú, mert hát nem volt kész az ürességre. Tele volt az élete gondokkal, feladattal, nem tudta elengedni, és ott van, és Jézus szomorúan nézett utána. A Jézus, ha szomorú, azon nem lesz áldás. Nem tudjuk, hogy mi történt a gazdag ifjúval egyébként, de mindenki más esetében, akivel Jézus találkozott, megváltozott az élet, és soha nem lett kevesebb, hanem mindig több.
Ez a szemlélődő valóságod így megmutatkozik az írásaidban, főszerkesztő vagy, doktorizol most, olvasol, tudsz örülni a finom kis dolgoknak, ahogyan írsz is, meg ahogyan keresel. Mondasz pár szót így ezekre az érdeklődés, ami megnyitik az olvasmányaidon keresztül, vagy ami most így neked így örömforrás, ami megcsillan számodra ezekben a napokban.
Tehát, ahogy mondtam, én eléggé introvertált egyéniség vagyok alapból, ezt nem gondolnák szerintem sokan, de ebben a sokrétű és eléggé pörgő helyzetben, amiben élek, jezsuita szerzetesként itt egy 2 milliós város közepén, számomra erőforrás az, hogy ügyelek arra, hogy naponta 2 órát foglalkozni tudjak a tanulmányaimmal. Hát kutatok tulajdonképpen, tehát én az ELTE-re járok, és nagyon-nagyon szeretek. Másodéves PhD hallgató vagyok az ELTE-n, aminek egyébként a gyökere, ugye a jezsuita alapítás, ugye a Nagyszombati Egyetem, azt jezsuiták alapították, annak az utóda az ELTE, és azt hiszem, hogy amióta nem a jezsuiták vezetik ezt az egyetemet, én vagyok az első, aki visszament az ELTE-re.
Mit kutat?
Hát én irodalomtudományon vagyok, és ami engem igazán érdekel, az, hát lehet, hogy ezt nagyon sokan nem gondolnák rólam, de engem a fantasztikus irodalom érdekel, a mágikus realizmus és a dekonstrukció. Mert mind a három terület arról szól, a fantasztikus irodalom egyébként arról szól, hogy van ez a világrend, amiben vagyunk, a normalitás rendje, és valami külső rend fenyeget, vagy be akar lépni, vagy ott lebeg, ami nem része a normalitásnak. Ettől van a fantasztikus irodalomban feszültség. Uh-huh. A mágikus realizmus az pedig ezzel ellentétben nem lebegteti a külső, a rendkívülit, hanem bejelenti a realista körülmények között, hogy ez van, és ez egy érdekes feszültséget, kérdéseket támaszt. Például az említett Jézus Krisztus a názáreti megkeresztelkedése. Egy realista kép, oda megy a Jordánhoz, látjuk, hogy állnak az emberek a sorba, ott van keresztelő János, van egy dialógus közöttük, megkereszteli, bemeríti, és ki, ez realizmus. És kijön, és szózat hallatszott az égből, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Tehát, hogy bejön egy másik távlat, és a mágikus realizmus tulajdonképpen, tehát az evangéliumoknak lehet egy mágikus realista olvasata is, tehát ez például az a mozzanat. És ez egy olyan többlet, ami nagyon nagy távlatokat nyit. És a dekonstrukció pedig ez a post-postmodern, ez az abszolút kortárs irodalmi irányzat, amely hát tagadja a logocentrikusságot. Na most a probléma az keresztény olvasatban, hogy a János evangélium az így úgy kezdődik, hogy en arché en ho logos. Kezdetben volt az ige, a logos, az értelem. És az abszolút kortárs irodalomnak ez az iránya megkérdőjelezi a világ mindenség teljes értelmességét. Tehát mit kezdünk például az abszurdummal, a szenvedéssel, a rákbetegséggel, hogy egyeztethető össze az Isten akaratával. És nekem ez nagyon izgalmas olyan szempontból, hogy amikor a értelmességről, logocentrikusságról beszélünk, a kereszténységben, a Bibliában azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy hát nem úgy értelmes a világ és az Isten terve, ahogy ahogy mi emberek értelmesek vagyunk. És a dekonstrukció nem tagadja a lehetőségét annak, hogy értelmesen lehessen beszélni Istenről, a vallásos hagyományról, és itt van. És amennyiben én beszélek róla, valóságá válik. Ilyen szempontból van egy rés a abszolút kortárs irodalomba behozni Istent, és ezt művelik is sokan, és ezért ilyen, tehát ő nem tagad, mint a modernizmus, amely a gyökereket megtagadja, meg egész újat akar, nem, hanem így rácsodálkozik, hogy igen, itt van ez a templom, jé, szól a harang. És akkor most írtam például egy novellát, amiben a templomnak a jelensége, a templomtoronynak a csillogása, a kereszt, ennek úgy megjelenik benne. És ez így hangulatot, gondolatokat, érzéseket, imádságot teremt.
Árpi, mindketten jezsuiták vagyunk, Jézus társai vagyunk, és mind a ketten előjárók vagyunk most, ezt a feladatot kaptuk. Te itt a Mária utcában, én ott a Sodrás utcai rendházban, gyakran találkozunk és beszélünk is erről. Neked előjáróként, ha a közösségedre nézel, hol érzékelsz életet, ezt az életörömet, amit a rendtársakkal együtt, vagy ahogy te érzékeled őket, érzékelsz bennünket, a közösségünket?
Először is sose vagyok egyedül. Tehát én nagyon hálás vagyok azért, hogy tehát nincs olyan, hogy hazajövök és egyedül lennék. Nem volt az elmúlt 15 évben, hogy egyedül lennék. Tudom, hogy mindig van itthon valaki. Mondjuk van, hogy karácsony után én hazaküldem a rendtársakat, akiknek még élnek a szülei, és akkor itt vagyok. De akkor is mindig van egy-kettő itthon, mert nekem már meghaltak a szüleim. Karácsony után menjenek haza karácsony 8-adába. De az, hogy jelen vannak. Aztán annak tudatosítás, amikor novicius voltam, Hoffer Józsi volt a novicius mesterünk, és egyszer volt valami konfliktus, és akkor behívott, és azt mondta, hogy de most vedd tudomásul, barátom, hogy ezek itt a rendtársaid, és ők is lesznek, és ha nem tudod őket elfogadni, nem tudsz számolni velük, akkor húzz el a francba. És ez a realitás, hogy nem én választom őket, hanem én őket ajándékba kapom Istentől. És egy jezsuita rendtárssal úgy nézik, mint aki által az Isten engem akar megsegíteni.
Árpi, hálásan köszönöm. Köszönöm, hogy beszélhetünk, köszönöm, hogy társak vagyunk, és köszönöm, hogy együtt nézhetünk rá arra a megcsillanó fényre, ami már ott volt noviciátusban, ott volt az édesapádnál, ott volt a noviciátusban, és ott van mindnyájunk életében, és sok erőt a kutatáshoz, a doktorihoz, és itt a templom körül is tényleg az úráldás legyen rajtad, szolgálatodon, közösségeinken. Köszönöm neked ezt a mai beszélgetést is.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És köszönjük nektek, hogy itt vagytok, hogy követtek bennünket, karácsony előtt vagyunk, legyen áldott karácsonyotok, és még egy adásunk ebben az évadban van. Várunk benneteket jövő héten a Párbeszéd adással. Áldott karácsonyt, várunk titeket jövő héten.
Ha megérintett ez a beszélgetés, ha tetszett, hogyha Istennek esetleg úgy érzed, üzenete van e szavak által számodra, akkor kövess minket, iratkozz fel a YouTube csatornánkra.